Hajtsuk meg most a fejünket és közösen imádkozzunk. Örökké való mennyi atyánk, hálát adunk neked, amiért megőriztél mindannyiunkat a mai napig. Kérünk, hogy légy itt a te szent lelkeddel, nyisd meg a mi szívünket és nyisd meg a mi értelmünket, hogy tudjuk megérteni és befogadni mindazt, amit te akarsz ma szólni hozzánk. Kérünk, Urunk, áld meg a mi együttlétünket. Ámen. Hadd köszöntselek mindannyiótokat, úgyhogy békesség néktek. Biztos ismerős számotokra ez a köszöntés, szoktok egymást is így köszönteni, és ugye Jézus is ezzel köszöntötte a tanítványait, miután ő visszatért a halálból, miután feltámadt és megjelent számukra. És a békesség az nagyon sokszor megjelenik csak az Új Szövetségben. Talán nincs is olyan könyve az Új Szövetségnek, ahol ne lenne szó a békességről. Csak néhányat akarok nektek megemlíteni, néhány igeverset. Már a hegyi beszédben is ezt mondja Jézus. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Vagy szoktuk úgy is köszönteni egymást. Ugye Pál nagyon sokszor így köszönti a gyülekezeteket, akikhez a leveleit írta, hogy kegyelem néktek és békesség. Vagy úgy is hívják, hogy a békesség Istene. Vagy Pál így beszél Jézusról a Kolossé beliekhez írt levélben, az első fejezet 19. és 20. versében, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán, kiontott vére által. Hát Istennek nagyon-nagyon fontos ez a békesség. Újra és újra szembe találkozunk vele, hogy olvasok a Bibliánkat a békességgel, mint téma. És én azt gondolom, hogy ha tényleg ennyire fontos, akkor nézzük ezt ma meg közösen, és gondolkodjunk erről közösen. És az alapigét ehhez a János evangéliumából szeretném nektek felolvasni, a 14. fejezet 27. versét, ahol Jézus ezt mondja a tanítványoknak. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Áldja meg számunkra Isten ezeket az igéket. Az első kérdésem az, hogy egyáltalán szükségünk van nekünk békességre? Kell nekünk ez? Szükségünk van nyugalomra, biztonságra, kiegyensúlyozottságra? Hát persze, ki az, aki azt mondja, hogy erre neki nincs szüksége? Minden ember vágyik erre, még az extrém sportolók is, akik ugyan keresik az izgalmakat, de nem a nyugtalanságot. Ők is egy ideig szeretik, amikor megint az adrenalin löket, de utána szeretnek megpihenni, és keresik azt a helyet, ahol nekik békességük és nyugalmuk van. És az ókor embereinek ugyanúgy szüksége volt, mint a mai kor embereinek arra, hogy békességet találjon. Igaz, nem ugyanolyan helyzetekkel kellett neki szembenéznie, hisz egy ókorban élt embernek, ha mondjuk hitvallást tett, ha megvallotta, hogy ő bizony keresztény, hát akkor lehet, hogy az életével játszott. Mi, ha megvalljuk azt, hogy keresztények vagyunk, nem játszunk az életünkkel. Nem fenyeget per pillanat az a veszély bennünket, hogy bebörtönöznek. Maximum az egónk sérül egy kicsit, hogyha valaki emiatt kinevet, vagy csak legyint, de azért annyian nagy bántódásunk nem esik. És hát nekünk nem kell félni azért az éhezéstől sem, vagy hogy mit vegyünk fel, hisz szerintem nincs senki olyan közöttünk, akinek ne sikerülne naponta mondjuk háromszor étkezni. Vagy nincs olyan, akinek ne lenne egy ruhásszekrénye, és ne lenne benne ruha, amiben lehet válogatni. És nyilván a jelenlévők mindig kivételek, de néha igaz előfordul, hogy nők és asszonyok úgy érzik, hogy hát nincs mit felvenniük semmi, de azért ez nem azt jelenti, hogy nincs a ruhásszekrényben semmi. Igaz, az ókor emberének nem kellett izgulnia a rezsiköltségek miatt sem. Nem kellett neki villanyszámlát fizetni, vízszámlát, gázszámlát, internetet, telefont. Nekünk már kell. Emiatt néha van, hogy kicsit talán kell izgulni. Vagy az ókor emberének nem volt lakáshitele, autóhitele, még azt tudták mi az, hogy autó. Nem kellett azon izgulni, hogy mi van, ha elvesztem a munkámat. Mert hát, ha nem kell erre a mezőre menni, majd holnap megyek egy másikra. Más az, ami miatt nekünk kell izgulni, és más az, ami miatt nekünk van szükségünk békességre. De ha belegondolunk, amit én most felsoroltam, ezek a tényezők, ezek ilyen külső tényezők. És ezek pont azok a tényezők, amik a világ nekünk meg tud adni. Hisz mindenki erre vágyik. Nem csak a keresztény ember vágyik ezekre, hanem minden ember. És sokszor bizony a keresztény ember is ilyesmire vágyik. Csak hogy az az igazság, hogy akinek mindez megvan, akinek nincsen gondja ezekre, sokszor az sem talál békességet. Nézzétek meg a lottó nyerteseket. A legtöbb lottó nyertes sokkal rosszabb helyzetben van, azután, hogy megnyerte a lottó nyereményt, mint hogy mielőtt megvolt neki a nyeremény. Pedig megvan mindene. Nincsenek anyagi gondjai, nem kell izgulnia semmi miatt. És mégis nagyon sokszor, ma, hogy hajléktalanok lesznek, megszakadnak a kapcsolataik, boldogtalanság lesz rajtuk úrán, békétlenek. Nincs békességük. És hogy miért van ez? Hát mert a sátán, ami lelkünk ellensége, akit úgy is nevez a Biblia, hogy e világ fejedelme, az pont erre törekszik, hogy ne legyen békességünk. És a sátának ez egy hazugsága, hogy ha megfelelő anyagi javakkal rendelkezünk, akkor majd lesz békességünk. Hát nem. Lássuk meg, hogy ez egy hatalmas hazugság, nem ebben leledzik a békesség. A békesség sokkal inkább leledzik a kapcsolatokban, és a sátának itt máshol görögben így is mondanak, hogy diabolosz, ami azt jelenti, hogy szétdobáló, pont ezt akarja tönkretenni. A mi kapcsolatainkat Istennel, a mi kapcsolatainkat többi emberrel, és talán még önmagunkkal is. Mert a békesség az a kapcsolatokban található. És hogy miért célja, hogy ne legyen békességünk a sátánnak? Hát azért, mert a békétlen embert az mindig könnyebb bűnre vinni, hogy vétséget kövessen el. Mindig könnyebb azt sugdozni a fülébe, hogy ezt vagy azt tedd meg, vagy szerezd meg, és akkor lesz békességed. De a valóság és a tapasztalat az, hogy épp az ilyen hamis békesség keresése során nem találunk békességet, hanem még több békétlenséget. Vagy ha találunk is ideig, óráig, rövid az a békesség, amit a sátán tud nekünk nyújtani, amit a világ tud nekünk nyújtani. És ezért mondja pont azt Jézus, hogy én nem olyan békességet adok nektek, mint amit ez a világ tud adni. Én tartós békességet adok nektek, viszont azt a világ nektek nem tudja megadni. Azt csak Krisztus tudja megadni. Valódi és tartós békességet. Olyan békességet, ami egyébként független a mi körülményeinktől. És Krisztusnak ez a békessége sok szempontból olyan, mint manapság sok mozifilm. 3D-s. Nem viccelek, tényleg 3D-s. Krisztus békességének 3 dimenziója van. Az egyik békesség Istennel, a másik békesség az emberekkel, és a harmadik békesség önmagunkkal. És én szeretném ezt a 3-at most veletek együtt megnézni, kezdve rögtön azzal, hogy békesség Istennel, mit is jelent ez, és hogyan lehet békességre jutni Istennel. Pál ezt írja a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 1. versében. Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mit mondtál? Hit által és Jézus Krisztus által. Ezáltal lehet az embernek békessége Istennel. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusba vetett hit nélkül nincs békesség az Istennel. De mit is jelent azt, hogy a mi hitünket Jézusba vetjük? Ez nem azt jelenti, hogy igyekszünk jó emberek lenni. Nagyon sok ember igyekszik jó ember lenni. Alapvetően a legtöbb ember erre igyekszik, hogy valamilyen szempontok szerint elmondhassa, hogy én jó ember vagyok. Ez még nem hit, sem Istenben, sem Jézus Krisztusban. De még az sem az, hogyha mi rendszeresen járunk gyülekezetbe, vagy rendszeresen imádkozunk. Még ez sem jelenti azt, hogy a hitünket mi Jézusba vetjük. De még az sem, ha elhisztük, hogy úgy jó 2000 évvel ezelőtt élt egy ember az akkori Júdeában, illetve Galileában, és aki egyébként nagyon okos dolgokat mondott, és nagy bölcsességeket mondott ez a Jézus. Én elhiszem, hogy volt ez az ember. Ez még nem a Krisztusba vetett hit. Hát mi? Jézus Krisztusban hinni azt jelenti, hogy elismerjük, hogy bűnösök vagyunk. Elismerjük azt, hogy elveszettek vagyunk. És hogy egyedül Krisztus kereszten hozott áldozata által nyerhetünk bűnbocsánatot és kegyelmet az ítélet alól. Mert egyébként ítélet alatt vagyunk. Ezt elhinni jelenti azt, hogy a hitünket Jézus Krisztusba vetjük. Hisz maga Jézus mondja azt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem annak az embernek van szüksége kegyelemre és bűnbocsánatra, aki azt gondolja magáról, hogy nekem nincs bűnöm. Hát annak nincsen szüksége. Annak van szüksége, aki képes ezt belátni. Hogy szükségem van a kegyelemre, mert egyébként ítélet alatt vagyok, és bűnös vagyok. És aki nem tudja ezt elfogadni, ezt a gondolatot, vagy befogadni, vagy más szóval elhinni, az egész egyszerűen nem tud békességet kötni Istennel. Isten megtett mindent az ő részéről, hogy kialakulhasson ez a békesség, elküldte a fiát, áldozatul adta értünk, de aki ezt nem fogadja el, az nem tud békességre jutni az Istennel. Másik dimenzió az a békesség az emberekkel. Ugyanis Jézus Krisztus a nekünk ajándékozott békessége, az több annál, mint hogy megbékélünk az Istennel, ez lehetővé teszi azt is, hogy békességben éljünk az embertársainkkal, a körülöttünk élőkkel. Az Efézus 2.14-ben azt mondja Pál Jézusról, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget, már tudnélik a pogányt és a zsidót, egyé tette az ő testében, lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Vagyis Jézus Krisztus kereszt halálával lehetővé tette azt, hogy ne legyen ellenségeskedés. Hogy ellenségeskedés nélkül tudjunk élni másokkal. Sőt, Pál még talán fokozza ezt, a Róma 12.18-ban azt mondja, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. És az a tőletek telik, amennyire tőletek telik, ez nem azt jelenti, hogy van egy szint, és hogyha elérjük, akkor azt mondjuk, hogy hát, nekem ennyi telt, én nem bírok ennél többet. Amikor Pál azt mondja, hogy amennyire tőletek telik, az azt jelenti, hogy a ti részetekről mindenképpen. Mert hogy egy konfliktus, az mindig kettőn áll. Mindig két valaki vesz abban részt. És azt jelenti, hogy azzal, hogy Jézus Krisztus a kereszten váltságul adta magát, lehetővé tette azt számunkra, hogy mi jó indulattal közeledjünk a másik fél felé. És már egy picit később elmondom azt, hogy hogyan lehet ezt gyakorlatilag is megoldani. De most még legyen elég annyi, hogy ez lehetséges. Hogy a mi részünkről jó indulattal közeledjünk a másik ember felé. És Pál azt mondja, hogy lehetőleg minden emberrel legyünk békességben. Hát a minden ember benne van. És mennyivel inkább igaz az, hogy az ember legyen békességben azokkal, akik testvérei a hitben. Azokkal egyébként, akikkel egy egyházba tartozunk, akikkel egy gyülekezetbe járunk. Hisz az egység az ki dicsőít a gyülekezetben? Isten dicsőíti. És a viszálykodás, a megbomlás az ki dicsőít? Hát az a sátán dicsőíti. De nem csak ez a baj ezzel, hanem gondoljatok bele, minden tartós konfliktus, viszálykodás az rombolja a kapcsolatokat. Ugyanúgy gyülekezeten belül is. És gondoljatok bele, ez mennyire gyengíti a keresztény bizonságtételt. Hogy te meg akarsz hívni esetleg valakit egy olyan gyülekezetbe, ahol egyébként viszálykodás van, amiről talán más is tud, és azt mondja, hogy ne viccelj már, hát ti veszekben álltok egymással. Most menjek oda én is veszekedni? Ezért nagyon fontos Istennek az, hogy egység legyen a gyülekezetben. Mert a gyülekezet Istent képviseli a Földön, a világban. És a világ pedig figyel a gyülekezetre, figyeli azt, akik oda járnak, figyelik a mindennapi életünket. És ha viszálykodunk, akkor azt is észreveszik. És nagyon fontos, hogy egység legyen. És Krisztusnak pedig a nekünk ajándékozott békesség harmadik dimenziója, az az, hogy békesség önmagunkkal. A keresztény életben ez legalább olyan fontos, mint az első kettő. Az, hogy békesség az Istennel és békesség az emberekkel. És mégis ez sok esetben elhanyagolódik. Mert az mit jelent, hogy békességünk van önmagunkkal? Az azt jelenti, hogy lelkileg egészségesek vagyunk. Hogy elégedettek vagyunk. Elégedettséget érzünk. Nyugalmat, harmóniát, kiegyensúlyozottságot, biztonságérzetet tapasztalunk a mindennapokban. Folyamatosan tapasztaljuk ezt? Vagy csak úgy hosszabb, rövidebb ideig, vagy olyan is van, hogy talán nem is tapasztaljuk. Mert az ember érezheti úgy magát, hogy neki békessége van Istennel. Érezheti úgy magát, hogy békessége van egyébként az emberekkel, jó szándékkal közeledek feléjük. Csak épp magával, valahogy nincsen békessége. Magával nincs kiegyezve. Vagy amikor szorong valami miatt, amikor bosszankodik saját maga miatt. Miért ebbe a családba születtem? Miért nem vagyok szebb, okosabb, ügyesebb? Miért nincs jobb munkám? Miért nem találok ezt vagy azt? Miért történik velem mindig ez? Vagy miért nem történik már meg velem valami, amire nagyon vágyok? És tulajdonképpen hadd mondjam azt, hogy ha az embernek nincs békessége önmagával, akkor valójában nincs békessége Istennel sem. Hiába gondolja azt, hogy nekem békességem van Istennel. Mert kimondva vagy kimondatlanul, de mégiscsak számon kéri Istent. Hogy hát de miért? Miért történik ez vagy az? És ezzel megvonja tőle a bizalmat. Mert azt gondolja, hogy Isten talán nem tudja, hogy mi van vele. Nem érzi át a helyzetét, nem látja a körülményeit, hogy miket él át. Hát hadd mondjam azt, hogy tudja. Isten tudja, hogy miket élsz át, hisz már ő formált téged az anyamében is. Tud a körülményeidről, tud a vívódásaidról, tud a félelmeidről, a szorongásodról. Jobban ismer téged, mint te magadat. Hisz Jézus azt mondja, a hajunk szála nem esik le az ő tudta nélkül. Mennyivel inkább tud akkor Isten ennél nagyobb dolgokat is velünk kapcsolatban. De akkor felmerül a kérdés, hogy jó, nincs békességem magammal, akkor most mit csináljak? Hogyan tudok én megbékülni saját magammal? Az Ézsaiás könyvében van egy rövidke igevers, ami azt gondolom, hogy nagyon egyszerűen, de mégis nagyon szépen elmondja, hogy mire is van szükségünk. Azt mondja, akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert benned bízik. Itt a megoldás. Aki bízik Istenben és rá támaszkodik, és elfogadja a fiában adott kegyelmet, és engedelmeskedik az ő parancsolatainak, amit talán néha olyan keménynek hangzik, hogy parancsolat. Jobb, hogy azt mondjuk, hogy javaslat. Mert hogy a Biblia az egy ilyen kézikönyv az élethez, hogy hogyan kellene élni. És azért Isten nem vesz azonnal elő bennünket, amikor nem tartjuk meg a parancsolatait. De sokszor mi azért szenvedjük a különböző következményeket, mert nem tartottuk meg, amit Isten egyébként javasol a Bibliában, hogy mit és hogyan tegyünk. Tehát így tud élni békességben az ember önmagával, ha szíve Istenre támaszkodik, és bízik benne. És nagyon tetszik nekem ez a szó, hogy rá támaszkodik. Képzeljétek el mondjuk egy sánta embert, aki csak mankóval tud menni. És egyszer csak azt mondja, hogy nem kell többet ez a mankó, eldobom magam mellől. Próbál lépni kettőt, és pofára esik. És akkor azt mondja, hogy a mankó a hibás. Hát nem volt itt mellettem. Hát kidobta el a mankót. Ki volt az, aki nem támaszkodott a mankóra? Ki az, aki támaszkodik Istenre? És ki az, aki nem támaszkodik Istenre? Ezért nincs békessége sok embernek, mert nem támaszkodik az Istenre. Nem bízik benne. És ez a háromdimenziós békesség, amit Jézus adott, az, hogy békességünk lehet Istennel, békességünk lehet az emberekkel, és békességünk lehet egymással, ezt egymást erősítik. Egymást tudják erősíteni. Egyik a másikat. És ha mind a három megvan, akkor tulajdonképpen nincs semmi, ami elvehetni a mi békességünket. Akkor már nem félünk amiatt, hogy mi lesz az anyagi helyzetünkkel, mit csináljunk, hogyha valamilyen betegségünk van, vagy egy szerettünknek van valamilyen betegsége. Mert békességünk van Istennel, az emberekkel és önmagunkkal. És ez az, amit adott Jézus. Nem úgy adja, hogy a világ adja. Mert ekkor már függetlenek vagyunk a mi körülményeinktől. Úgy találhatunk békességet, hogy teljesen mindegy, mi van körülöttünk. Csak így lehetséges, azt gondoltok bele, vannak erről történetek, hogy a világháború során emberek nyugalmat éreznek és élnek át. Úgy, amikor nem tudják, hogy másnap felkelnek-e vagy sem. Mégis van békességük. Hát mi azért nem izgulunk azon szerintem, hogy holnap felébrenünk-e vagy nem. Nagy valószínűsége mindenki arra számít, hogy holnap mennék el munkába. De gondoljatok bele, hogyha háborús körülmények közepette, vagy amikor éhezések vannak, az ember lel békességet, akkor mi nem lelünk békességet a nagy jólétben? Megesik, hogy pont a jólétben nem lelünk békességet. Sok gazdag ember mennyire fér, hogy elrabolják, kirabolják. Ez az, amit a világ nem tud megadni. Ez csak Jézus Krisztus tudja megadni a körülményektől független békességet. Azonban a békességgel kapcsolatban azt gondolom, hogy meg kell még említeni annak még egy aspektusát, mégpedig a békesség szolgálatát. Ez eddig alapvetően arról volt szó, hogy mi hogyan lehetünk békességet, mi személy szerint hogyan lelünk békességet, viszont Jézus ennél többet adott, vagy többet vár el, és hadd idézzem újra, ami már egyszer elhangzott ma a hegyi beszédből, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És amikor azt olvassuk, hogy boldogok, akik békét teremtenek, ezek elsősorban, ez nem azt jelenti, hogy a saját maguk számára boldogok, akik maguknak megteremtik a békességet. Ez sokkal inkább azt jelenti, hogy a másik embernek, másiknak vagy másoknak békességet tud adni, teremteni valamilyen módon. És ez ilyen életvitelt jelent, hogy a mások békességét szolgálja. Nem csak a saját békességünkért kell dolgozni, olykor meg kell dolgozni a másik ember békességéért is, és olykor nekünk szenvedést jelent a másik ember békessége. El kell szenvedni bizonyos dolgokat. És azt gondolom, a békesség szolgálatában alapvetően két eset lehetséges. Az egyik az, amikor mi is benne vagyunk egy konfliktusban, mi vagyunk a másik fél. Ez az egyik eset. A másik pedig, amikor mi úgymond közvetítünk két fél között, akik egymással nincsenek békességben. Mind a kettő a békesség szolgálatát hozhatja magával. És Isten igéjében, a Bibliában le van írva, hogy hogyan is lehet ezt jól csinálni. És a teljesség igénye nélkül én szeretnék nektek elmondani öt plusz egy javaslatot, technikát, amik tudják azt segíteni, hogy békesség alakuljon ki két ember között. Nagyjából ugyanaz vonatkozik mind a két esetre, akkor is, hogyha én vagyok benne, vagy akkor is, hogyha úgy alakul, hogy én csak közvetítek. Az első az, hogy személyesen kell tisztázni a konfliktust, és lehetőleg minél kevesebb személy bevonásával. Ugye Jézus tanít erről, hogyha te testvéred vétkezik ellened, menj el hozzá, és négy szem közt intsd meg. De erről van szó. És nem arról, hogy ha valakivel én összeveszek, akkor én azt aztán mindenkinek elmondom, meg még kiszínezem, meg jó hangosan, hogy hát nem gondolja, vagy azt gondolja. Épp annak az embernek nem mondom, akinek kellene, akivel nekem a konfliktusom van. Hogy de figyelj már, nem gondoltad, vagy úgy gondolod? Négy szem közt. Azzal megbeszélni a problémát, akivel a probléma van, nem a másik, harmadik, negyedik emberrel. Tehát ez egy nagyon jó stratégia. A második az, hogy ki kell venni a gerendát a szemből. Erről is tanít Jézus, leginkább a saját szemünkből kell kivenni a gerendát, hogy mi lássunk tisztán, hogy mi lássunk objektívan, mert sokszor érzelmektől vezérelt a mi dühünk, a haragunk, a konfliktusunk, és nem objektív. És hasonlóan, ha mi közvetítünk, objektívan kell megközelítenünk mind a két felet. Egyiknek sem kedvezni, vagy egyiknek sem háttérbe utasítani, vagy hátrányt okozni. A harmadik, gyorsnak lenni a hallásra, és késedelmesnek lenni a szólásra és a haragra. Ugye Jakab tanít erről. És itt, ha gyorsnak lenni a hallásra, ez nagyon fontos, hogy nem csak hallgatni a másik felet, hogy jó van, mondja csak a magadét, nem érdekel, hanem meghallani, amit mond. Meghallani azt is, amit talán szavakkal ki sem mond. Azt, hogy valamilyen keserűség van az egész harag mögött, az egész konfliktus mögött. Lehet, hogy nem is ránk haragszik igazából. Nagyon sokszor előfordul az embernek, munkahelyen van konfliktusa, és otthon vezeti le. Igazából nem a családtagjaival van neki baja, csak nem azzal beszéli meg, akivel kellene. De a családtagnak is ezt meg kell látni, hogy igazából nem velem van baja. És segíteni azt, hogy ha meg is bomlik, de lehet, hogy ne bomoljon meg a családi békesség, akkor az újra helyreálljon. A negyedik, ne csupán a magunk hasznát, vagy a magunk igazát keressük. Ez sokszor nehéz, mert minden ember azt gondolja, hogy neki van igaza. De egy picit odafigyelve a másikra, előfordulhat, hogy rájövünk, hogy hopp, most épp nincs igazam. Hogy most neki van igaza. Hogy el kell, hogy ismerjem, hogy igen, hát tévedtem, nem jól csináltam. Lehet, hogy szándékosan, lehet, hogy nem szándékosan, de hibáztam. Ez sem könnyű megtenni. És az ötödik, az az, hogy bocsássunk meg. Pál írja a Kolossé beliekhez, 3. fejezet 13-ban, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, akkor az viselje el a másikat. És bocsásson meg neki, hogy az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Hát ez nem egyszerű. De jó, hogyha emlékszünk rá, hogy Istennek aztán lehet panasza ellenünk elég sok, és ő mégis megbocsájtott nekünk. Akkor nekünk is valahogy követni kellene ezt, hogyha valakire panaszunk van, azért igyekezzünk megbocsátani neki. És van még egy plusz egy. Aztán így lehet legkönnyebben elmondani, a gonoszt jóval győzd le. Ugye Pál írja ezt a római levélben, hogy ne győzön le téged a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval. Mert nem mindenki vevő egyébként a mi békülési szándékunkra. Ugye, amit mondtam, mindig kettőn áll a vásár. Lehet, hogy mi jó indulattal közeledünk, de a másik az nem. Mit lehet akkor tenni? Azt mondja nekünk erről Isten, hogy hát az ilyen emberre haragudhatunk. Az ilyen emberen bosszút állhatunk. Az ilyen embert átkozhatjuk, és nem kell vele békességre törekednünk. Ha ő nem akar, akkor nekünk se kell. Hát nem ezt mondja. Azt mondja maga Jézus, amikor erről tanít, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. És imádkozzatok azokért, akik gonoszul bánnak veletek. Hát nem túl életszerű. Nem sokszor jut az ember eszébe, amikor valakivel összevész, hogy na megyek, azt jót imádkozok, érted? De az a baj, hogy ezeket nem én mondom, hanem Jézus Krisztus. Hogy ezeket tegyük. És győzzük le jóval a gonoszt. Győzzük le a másik ellenállását. Ha nem akar békülni, mi akkor is legyünk jók hozzá. És akik voltak a csalitban, talán emlékeztek, még Veres Gábornak egy jó szemléltetése volt a limonádéval. Ugyanerről tanított ő is, hogy limonádéba teszünk egy kis citromlevet, valaki megkóstolja, milyen? Savanyú. Akkor teszek még benne egy kis citromlevet. Na most milyen? Hát még mindig savanyú. Na jó, akkor teszek bele neked még egy kis citromlevet. Na és milyen? Most már elviselhetetlenül savanyú. Ugye? A gonoszhoz, ha gonoszt adunk, még gonoszabb lesz. Ezért kell legyőzni a gonoszt jóval, hogy ne legyen olyan savanyú. És ami még a legfontosabb a békéltetés során, az az, hogy nem elvtelen békéket kell megkötnünk. Nem erre vagyunk elhívva, hogy minden körülmények között békességet kössünk. Mert sokszor azt gondolja az ember, hogy jobb a békesség, inkább nem mondok valamit, inkább nem teszek valamit, őrizzük meg a békességet. Csak nagyon sokszor ilyenkor sérül az Isten igazsága. Isten nem azt mondja, hogy minden körülmények között békességet kössünk, hanem olyan körülmények között, hogy az ő igazsága azért igenis maradjon meg. Az ő békessége ne sérüljön. Mert az ilyen békesség tulajdonképpen nem békesség. Az ilyen békességgel mi az Istennel kerülünk békétlen kapcsolatba. Nem mindig jó azt mondani, hogy jobb a békesség, és nem teszek semmit, vagy hallgatok. Van, amikor meg kell szólalni, és meg kell tenni. És van, hogy ez okoz konfliktust, de azt utána még mindig lehet kezelni, és lehet utána békülni. De az Isten békessége, ha sérül, akkor abból nem lesz a békesség. És testvérek, én azt gondolom, mindezeket figyelembe véve, hogy mi nyugodt szívvel kijelenthetjük, Isten számára rendkívül fontos a békesség témája. És az elhangzott ízeik azok csak töredékei azoknak a helyeknek, ahol a Biblia beszél a békességről. Nagyon sok helyen beszél. És azt gondolom, azt is elmondhatjuk, hogy ha valaki szeretne depressziós lenni, szeretne szorongani, nyugtalankodni, elcsüggedni, akkor nincs más dolga, mint jó messzire elkerülni Istent, jó messzire tenni a Bibliát, bele se olvasni. Ez fog sikerülni automatikusan. Viszont aki keresi a békességet és szeretné, hogy tartós legyen, az őt körülvevő környezettől független legyen ez a békesség, hát az meg tudja találni. Jézus Krisztusban és a Szentírásban, méghozzá 3D-s változatban. Jegyezzétek meg, a békesség 3D-s, Istennel, emberekkel és önmagunkkal. És mindeközben nem csak a saját békességét találhatja meg, hanem kellő bölcsességgel, kellő ismerettel másokat is hozzásegíthet. Mást is hozzásegíthet az Istennel való békességhez. És gondoljatok bele, hogyha az ember megbékel az Istennel, hozzásegíti a másikat, az már tulajdonképpen a misszió. Ez a missziónk az, hogy elmondjuk, hogy van békesség az Istennel, van bűnbocsánat, örömhír, örök élet. Ha valakit el tudunk juttatni ilyen békesség az Istennel, akkor tulajdonképpen mi missziót végzünk. Én azt kívánom, hogy mindannyiunk életében legyen tartós békesség, körülményektől független, és lássuk meg azt, hogyha Isten bennünket elhív a békéltetés szolgálatára. Így legyen. Ámen. Hajtsuk most meg a fejünket, és közösen imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked a te békességedet, amit adtál a te fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy általa van szabad utunk te hozzád, és mi valóban békességet találhatunk a mi életünkben, te veled, a környezetünkben élőkkel, és önmagunkkal is. Köszönjük, atyánk, hogy ilyen nagy a te kegyelmed, és köszönjük, hogy sokszor tanítasz erről bennünket, oly sok eszközt adsz, ami számunkra. És atyán, köszönjük, hogy te adsz lehetőséget arra, hogy békességben járjunk, és vigyük a békesség szolgálatát. Kérünk, atyánk, erősíts bennünket olyankor is, amikor nehézségeket élünk át, hisz a keresztény élet is sokszor nehéz. Tudva azt, hogy van békesség, de mégis sokszor fájdalmat érünk át, félelmet érünk át, szorongunk, nehézségek közepette éljük az életünket. De mi rád akarunk figyelni, rád akarunk hallgatni, hogy megtaláljuk valóban ezt a békességet, amit a te fiad adott nekünk. És ne csupán világi békességre vágyjunk, hanem annál többre, annál szorosabbra. Köszönjük, atyánk, hogy te velünk vagy, hogy te megáldasz bennünket, és te akarsz békességet adni a mi szívünkbe és a mi környezetünkbe. Áldunk és magasztalunk ezért téged minden napon. Ámen.